Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket. Egy pár gondolatban szeretném, ha megemlékeznénk a nemzetünnepről is. Keresztényként, de magyar emberként is azt gondolom, hogy érdemes megemlékeznünk azokról, akik egyébként vér nélkül szerettek volna változást előidézni az országban, egy elég erős diktatórikus rendszerben. És ha nem is azonnal, de néhány évtizeddel később megvoltak azok az emberek, akiknek volt bölcsességük, és a sok-sok áldozat nem volt hiába. Ez volt a kiegyezés kora, Deák Ferenc kora, és ha az Andrássy úton végig sétáltok, Gróf Andrássy Gyula, ugye, ő is bevonult a történelembe, akkor láthatjátok, hogy a 19. században egy akkora reform volt, és olyan erőteljes gazdasági megindulás, amely korábban nem volt tapasztalható. Ez mindenképpen köszönhető volt azoknak a bátor embereknek, akik az életüket és a vérüket is készek voltak adni. Azért, hogy a következő generációknak az életminősége, hát ez ilyen divatos szó, tehát az élete megváltozzon és jobb legyen. Szóval egy főhajtásra emlékezünk meg azokról, akik ilyen bátrak voltak, és adjunk aztán hálát az Úrnak azért, hogy a mi korunkban miénk ez a lehetőség, hogy a mi harcainkat mi harcoljuk meg, és a mi korunkban ezzel a bátorsággal, amit Krisztusban nyertünk, éljük meg az életünket, keresztényként a hívő életünket. Ezek után, a megemlékezés szavai után, lapozzatok kérlek a Bibliájátokba, vagy keressétek meg a Márk evangéliuma első fejezet, 39. versétől terjedő szakaszt. És itt olvasunk egy történetet. Többször hallottátok már tőlem, hogy a Bibliában ez a kedves, egyik kedvenc, ugye a kedvenc részem, most erre is el tudom mondani, hogy ez a szakasz, Jézusnak ez a csodája, az egyik olyan rész a Bibliában, hogy nagyon közel áll hozzá, Márk evangélium első fejezet 39. versétől. Nagyon sokat tanít Istenről, nagyon sokat tanít az Úr Jézusról, nagyon sokat tanít az Istennek a szabadító kegyelméről, szeretetéről, amely igazán megmelegítheti és megbátoríthatja a szívünket. Ma is Márk evangélium 1.39-től, tehát így hangzik Isten igéje. És elment Jézus Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek semmit el nem mondj, hanem menj el, és mutasd meg magad a papoknak, és ajánlj fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni, és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, ugye ez Kapernaumban történt, hanem kint lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá minden felől. Ezt a történetet fogjuk megnézni picit részletesebben, de a üzenet kibontásához nézzünk meg néhány aktuális igét, amely kapcsolódik a történetünkhöz is. Ugye az ember az rengeteg lehetőséggel rendelkezik, rengeteg lehetőség kínálkozik ma az embernek, amelyről azt mondják nekünk, hogy boldogok lehetünk, hogy jó lesz nekünk, hogy az igazán teljessé teszi az életünket, hogy nagyszerű lesz az életünk. Így van? Sok mindent kínálnak nekünk. Általában, ha megnéztek, mindent úgy kínálnak, hogy ezzel az ígérettel teszik. Valami olyan képi információ jelenik meg, amitől azt érzed, én is szeretnék ilyet. Így szeretném érezni magam. De gondolj bele, hogy ha mindent kipróbálnánk, amit ma ez a világ kínál, és megpróbálnánk, hogy mi az, ami igazán boldoggá vagy teljesíteszi az életünket, elég lenne az életünk. Elég lenne hozzá az egész élet, hogy mindent kipróbáljuk. Elfogyna az élet. És mi lenne, hogyha vége lenne az életünknek, a végére érnénk az életünknek, és akkor ott tartanánk, hogy megpróbáltam 100-at, 200-at, nagyon gyorsodtam 1000-et, és itt a bakancslistám, ezen még mindig van 50-60% filmeket csináltak el a bakancslistára, pont ezt az érzést próbálták megfogni, ami az élete végén lévő embernek a hiányérzete, hogy elmulasztottam, elszalasztottam. És akkor az életed végén még lenne neked egy 100-as listád, mert újabb is újabb ötletekkel álltak elő, amik téged igazán teljessé tudnak tenni. És akkor mit csinálnál az életed végén? Te azt tennéd, amit az én drága édesapám, amikor megkérdeztem tőle, elmúlt 70 éves, hogy hogyan tekint vissza az életére, akkor egyetlen egy dolgot mondott. Tudjátok, mi volt az? Rövid volt. Ezt az egyetlen dolgot mondta apám. Rövid volt. És kérdezd meg az idősek otthonában, akik ott vannak, hogy mit gondolnak az életről. Azt fogják mondani, hogy rövid. Túl rövid az élet, hogy próbálkozz. Ideje lenne biztosra menni. A zsidók közé levélben azt olvassuk, mivel pedig gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögött. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Napjainkban, hogyha emberek között mozgunk, és beszélgetünk velük, akkor nagyon jellemzően megjelenik az emberekben ez a fajta félelem, amit a Bibliában van, ami konkrétan haláltól való félelem. Így van? Én többekkel beszélgetek, találkozok, és látom rajtuk, hogy ott van rajtuk ez a félelem. Ez a félelem a Bibliában, amit itt félelemként fordít a magyar nyelvű szövegünk, rémületet jelent, rettegést jelent, riadalmat, ijegységet jelent. Azt mondja a Biblia tehát, hogy a halál sakban tartja az embert, félelemben tartja az embert, de Krisztus felszabadítja ettől a félelemtől az ember lelkét, szellemét, eszes mindenkorra. Aztán azt is mondja az írás, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, a Timóteus levél 1. és 7. versében, hanem az erő, hangosan mondjuk, az erő, a szeretet és a józanság lelkét vagy szellemét. Nagyon érdekes, hogy itt nem az a félelem van, mint az előző versben, tehát nem az a rettegés kifejezés van a Timóteushoz írt levélben, de másik típusú félelemről beszél a Szentírás, ez pedig a gyávaság. Azt mondja a Biblia, hogy nem a gyávaság vagy a félénkség szellemét adta nekünk az Isten. Az a Szent Szellem nem a gyávaság és a félénkség szelleme, hanem az, még egyszer, az erő, a szeretet és a józanságnak a szelleme. Az erő a Bibliában, itt a dynamis kifejezés van, mindenhol, amikor az Isten csodatévő hatalmáról van szó, akkor a dynamis kifejezést olvasod. Tehát ha nem jelként van jelenik meg a csodatétel, hanem önmagában jelenik meg, akkor a dynamis kifejezés van. Azt jelenti, hogy a csodatévő erőt kaptad. Az Isten szelleme által a csodatévő hatalom lakozik benned. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy az Isten szeretete lakozik benned. Ez a szeretet, az egyértelműen az Istennek a szeretete lakozik benned. Ez a második dolog, ami benned lakozik a Szent Szellem által. A harmadik dolog pedig a józanságnak a szelleme, az Istennek a szelleme, amiről azt tudjuk mondani, hogy önuralom és az egészséges gondolkodást jelenti a józanság szelleme. Tehát a csodatévő hatalom, az Isten szeretete és az egészséges gondolkodás az, amely a Szent Szellem által beletöltve minden újjászületett hívő emberbe. Tehát, mint erőforrás, megvan benned, ha újjászületett ember vagy, mind az Istennek csodatévő hatalma és ereje benned van, mind pedig ott van benned az isteni szeretet, annak a megtapasztalása és valósága, hogy szeretve vagy az Istentől, és ezért tudsz te is szeretni. És ott van a józan gondolkodásmód, a bölcs belátás, az értelmes gondolkodásmód. No, hát a történethez közelítve, tovább közelítve a leprás emberről néhány gondolat. Magára a betegségről és arról is, hogy ugye Názareti Jézus mennyire másképpen gondolkodott és tanított és viselkedett ezzel a leprás emberrel, mint ahogy a kortársai, hogy az első századi rabbik tanítása és gyakorlata azt mutatta. Tehát mennyire más, hogy Jézus nem csak egy rabbi volt, hanem annál sokkal több. Mélyebb üzenete van ennek a csodának, mint az, hogy most meggyógyult egy leprás beteg. Sokkal mélyebben gyökerezik, és mélyebb kijelentés van ebben, ami számunkra. A Tóra, azaz a Mózes 5 könyve pontosan meghatározza, hogy hogyan kell viselkedni a leprás emberrel kapcsolatosan. A Mózes 3. könyvéből a 13. rész 45-46-os verse így hangzik. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg a ruháját, a haját kibontva hordja, a bajuszát takarja be, azaz korabeli szájmaszkot hordjon, és kiabálja, tisztátalan, tisztátalan. Ameddig a betegség tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, elkülönítve tartózkodjék a táboron kívül. Nincs olyan nap alatt, látjátok, tehát bizonyos fajta egészségi rendelkezések Mózes könyvében is vannak. De kérdésem az, hogy valóban egy egészségügyi rendelkezés ez? Hogy a názareti Jézus egészségügyi rendelkezésként kezeli ezt a dolgot? A misnában, azaz a hagyomány tanításában, ugye a törvény mellett a zsidók erősen támaszkodtak a hagyományra és a hagyomány, a törvényből kinővő hagyományra, ami is egy ilyen iratgyűjtemény. Olvasunk szintén a leprás betegséggel kapcsolatosan, csak hogy megértsük, hogyan gondolkodtak Jézus kortársai erről a betegségről. Négy dologhoz hasonlították a leprát. Azt mondja, négy dolog hasonlít, pontosabban a halottat, amikor meghal valaki. Azt mondja, négy dolog hasonlít a halott emberhez. Az egyik a szegénység, amikor valaki szegény, a másik a leprás, a harmadik a vakember, a negyedik pedig a gyermektelen. Az azt jelenti, hogy a korabeli gondolkodásmódban a leprás ember egy halott volt. Nem létezett. A családja számára, a barátai számára, a korábbi munkatársai számára kiírták, kivezették. És mennyire igaz ez, mindjárt olvasok néhány konkrét kijelentést, amit tanítottak a korabiai. Ugyanis nem csak arra szolgált, a lepra nem csak arról szólt, hogy, és a rendelkezés nem csak arról szólt, hogy megelőzzék a fertőzést, hanem sokkal mélyebb tanítása és értelme van a Bibliában ennek. A lepra vallási értelemben tette tisztátalanná betegen. Ezért kellettek a papok hozzá, amikor valaki meggyógyult a leprához. Ezért nem csak egészségügyi kérdés volt, hanem ezért volt egy szellemi része, hogy a papoknak kellett kimondani, hogy tiszta, azaz a szellemi tisztaságot kellett kinyilvánítani és megmondani. A leprás tisztátalanság volt a legfelső, tehát a felső kategóriája tisztátalanságoknak, a vallási tisztátalanságnak. Amikor a leprás volt valaki, ő volt az, aki a legelvetettebb volt, és azt mondták, hogy az Isten nem is tud róla. Ha bement egy helyiségbe, akkor nem csak bizonyos tárgyak lettek tisztátalanok, amikhez hozzáért, hanem azt mondták, hogy még a gerenda is tisztátalan. És alkalmatlan arra, hogy tiszteljék az Istent. Ha csak bement egy helyiségbe. Ha valakinek a házastársa leprás lett, akkor válójog volt. Válási alap volt. Úgy válhatott el tőle a házastársa, mintha meghalt volna. Gondolj vele, élt, és soha nem láthatta a gyerekeit, és a házastársa úgy gondolt rá, mint aki meghalt. Azt gondolták, hogy a lepra az Isten közvetlen büntetése. Maga Isten közvetlenül sújtja a bűneiért az embert. Meg is mondták egyébként a kortanítói, hogy milyen bűne lehet a leprásnak, ami miatt ilyen súlyos büntetésben részesíti az Isten. Azt mondja, hogy rágalmazó, vagy vérontó, tehát vérontás miatt, vagy hamisan esküdött, vagy bujaságot követett el, vagy rabolt. Tehát nem pusztán arról volt szó, hogy kirekesztették a társadalomból, vagy egészségügyi szempontból karanténba helyezték, hanem kizárták az Istennel való közösségből, és azt mondták, hogy Isten csapásra sújt téged, és az Istenhez sincs közöd. Mivel ilyen súlyos helyzetben volt a leprás ember, ezért azt mondták, hogy egyedül a Mesiás gyógyíthatja meg a leprást. Nincs másképp gyógyulás belőle. Ha a Messiás eljön, akkor ő meggyógyítja a leprást, sőt a leprá betegséget is elveszi. Na most éppen ezért a messiási csodák közül az egyik volt a leprás megtisztítása, hogy azt mondták, amikor eljön a Messiás, arról fogjuk felismerni a Messiást, hogy meggyógyítja a leprást. Hogyan viszonyult Jézus a beteg emberhez? Mint mondtam, a rabbik tanítása nagyon kirekesztő volt. Azt mondta az egyik rabbi, egy Simon nevű rabbi, hogy 4 könyöknyi távolság az, amit meg kell tartanod egy leprással szemben. 4 könyök, az azt jelenti, hogy 1,5 méter, közel 2 méter. És leírja a misnában, hogy dicsekedve, hogy mikor egy leprás közeledett hozzá, követ ragadott, megdobált a kővel, és azt mondta, takarodj vissza a helyedre. Ugye kutyának szoktunk ilyeneket mondani, de így gondolkodtak erről az emberről. Tehát nem volt ember, egy halott volt. Csak még éppen lélegzett. Takarodj vissza a helyedre. Ezt tanították a rabbik. Aztán dicsekedtek a rabbik azzal is, hogy nem mentek olyan utcába, ahol csak tudták, hogy bármilyen leprásbetegség volt, mert nem akartak tisztátalanokká lenni. Vagy nem ettek meg olyan tojást, ami olyan utcából származott, ahol volt leprásbeteg. Bárhol. Mit tett Jézus? Egyrészt nem tért ki a leprás beteg ember elől, sőt, kinyitotta a kezét és megérintette. A fordítás, amit olvasunk a magyar nyelvben, nagyon finom, azt mondja, megérintette. Zoli, ebben a... Én teljesen abstinens vagyok. Gyere, légy szíves, segíts nekem. Megérinteni sokféleképpen lehet valakit. Még kisültünk, még vibráltunk. Na, védekezik, kifejlesztett valamilyen... Elektromos sokkolót, érted? Nem kell. Az látszani, és ívet húzna. Tehát ugye meg lehet így is érinteni valakit. Meg lehet így is. Jó lesz minden. Csak hogy a Bibliában ez a kifejezés... Még a Bibliában ez a kifejezés egészen más jelent. Átkarolni, átölelni, megölelni. Ezt jelenti. De hát most... És gondoljatok bele, köszönöm szépen, most már nem veszem igénybe a türelmedet. Gondoljatok bele, hogy mi mehetett végbe ennek az embernek a lelkében. Tehát ő mindenre számított, csak erre nem. Hogy a názareti Jézus mindent tud, hogy mit tanítottak, és ennek ellenére megöleli. Magához öleli ezt az embert. Átkarolja, megöleli. Azt az embert, aki ki van zárva, mint átkozott, és azt tanítják, ki vagy zárva az Istenre való közösségből is, a názareti Jézus az Isten szeretetével, mint a Isten ölelné meg általa, öleli magához ezt az embert, és nyilvánvalóvá teszi, hogy hatalma van arra, hogy a tisztátalanságot, a szellemi tisztátalanságot is levegye az emberről. Olvastuk, hogy oda ment hozzá leprás, aki könyörögve, térdre borulva így szólt. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Meg fogjuk nézni mindjárt az igét. Hát az, hogy ha elképzeljétek el, és bátorítalak titeket, mindig a Bibliát olvastok, képzeljétek el. Figyeljétek ezt az igét még egyszer. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve, térdre borulva, így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Valószínűleg, hogy leborult, térdre borult, de ebben a 2 méteres távolságban tette, mert tisztább volt vele, hogy mi a helyzet. És akkor a názaréti is oda ment, lehet letérdelt hozzá, ott ölelt át, hogy felemelte, és úgy ölelte át, tehát, hogy az egész esemény, ez képszerűen így jelenjen meg előtted. Maga az, hogy oda ment hozzá, hogy Jézushoz fordult, hogy leborult, kétségkívül az alázatát, a megtörtségét mutatja ennek az embernek, azt gondolom, ezen nincs mit csodálkozni, de ne tekintsük kézenfekvőnek ezt a hozzáállást. Az emberek ugyanis a nyomorúság idején nem feltétlen Istenhez futnak. Egyáltalán nem biztos, ha valaki nehézségen megy keresztül, az az Istenhez szok fordulni. Van, aki Istenhez fordul, valaki pedig megkeményedik. Vagy Isten ellen fordul, és elkezd az ökrét az ég fel emelve gyalázni az Istent. Vagy közönyös, és egyáltalán nem is érdekli az evangélium. A férfi, ennek a leprás férfinak a megtörtségén, ennek az emberek a megtörtségén, az elmondottak alapján nincs mit csodálkozni, hisz rengeteg fájdalom, amin keresztül megy, és ami ott tépi a lelkét, és azon sincs csodálkozni való, hogy letérdel, megalázkodik, mert hát semmiben nem vették. Tehát, hogy gondoltok bele, az önértékelése az hol lehetett ennek az embernek. Tehát, és azt mondja, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Mit fejezett ki ez a mondat? És azt gondolom, hogy sokkal inkább figyeljünk erre a részére a történetnek. Hát a hitét. Ennek az embernek kifejezte a hitét. A Názaret Jézus Krisztushoz hittel fordul. És azt gondolom, hogy nem igaz az, hogy nem tehetünk semmit annak érdekében, hogy higgyünk. És a hit azt gondolom, hogy nem véletlenszerű. A Biblia azt mondja, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitadik nektek, kérjetek és aradik nektek. Tehát igenis, a hitért kell küzdeni. A hitet nem lehet leakasztani a szegről. Hogy amikor neked szükséged van, mint egy kabát, vagy vékony kabát, vagy esőkabát, meg téli kabát. A hit ez nem ilyen, hogy most téli kabát kell, és leakasztom a szegről, mert most nagyon kell hinni, mert most nagyon hideg van a hit szempontjából. Ez nem így működik. A hitért küzdeni kell. A hitért igenis emberileg lehet tenni. És ez az ember is megtette a maga részét. Elindult, odament, letérdelt, kifejezte azt a hitét, ami volt neki. És azt mondta, Názaret Jézus, ha te akarod, akkor neked van hatalmad arra, hogy csodát tegyél velem. Hogy megtisztíts engem, és ne csak a leprát vedd el rólam, hanem mindent, ami a lelkemet nyomja, hogy megszabadítsál engem. Azt mondja az írás, hogy Jézus megszánta, kinyújtva a kezét megérintette, és így szólt. Akarom. Tisztulj meg! Halleluja! Akkor azt olvasod, hogy Jézus megszánta, megint csak tanít bennünket a Biblia arról, ahogy Jézus a szívében fordul feléd. Könyörületre indul Jézus. Látta a szenvedőt, látta a fájdalmait, és látta a hitét ennek az embernek. És ezek együtt megindították Jézus szívét. A Názaret Jézus mindenki szánakozott, de nem mindenki tudott segíteni. Mert azt mondja ugyanígy, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül a juhok. Ugyanezt olvassuk a Máté evangéliumában, ugyanezt a kifejezést. De ott nem olvasott, hogy segített rajtuk, hanem azt mondta a tanítványnak, imádkozzatok, hogy küldjön munkásokat az Úr az aratásba, azokhoz, akik úgy jönnek oda majd, mint ez a leprás ember. Tehát megindította Jézus szívét ennek az embernek az állapota, és Jézus szívét mindenkinek, minden elveszett embernek az állapota megindítja. De nem mindenki tud segíteni. Isten szeretete indítja Jézust csodára. Ő nem egy hideg gyógyító, nem egy attrakciót, közönségcsalogató attrakciót akar csinálni. Ő az Isten szeretete, járját a szívét. Együttérző szeretettel fordul az ember felé. Az ölelése mindenképpen mutatja azt, hogy nem egy közönyös, közömbös lelki-szellemi állapotban fordul a beteg ember felé. Motivációja nem önös volt, nem önző, egocentrikus, ilyen sikerhajház. Nem volt ilyen benne. Egyesek tehát a nyomorúságban elfordulnak Istentől, aktív vagy passzív lázadásba menekülnek, mások közelebb kerülnek az Úrhoz. Mert tudják, hiszik, egyedül ő irgalmas és könyörülő, és egyedül hatalmas, hogy megsegítsen és megszabadítson. Jézus szívét átjárta az, hogy látta a bűn nyomorúságának következményét ennek a leprás embernek a nyomorában. És látta, hogy az ember hittel fordul hozzá. És látta azt is, hogy a hite, ennek a leprásnak a hite messze felülmúlta az egészséges embereknek a hitét, aki körülötte voltak Jézusnak. Messze túlszárnyalta. Egy csomó ember volt ott, aki egészséges volt. Minden frankó volt az életében. Szotyoláztak, nézegették Jézust. Hallgatták, kritizálták, kötekedtek, morfondíroztak magukban. És ott van ez a nyomorult ember, aki ki van írva, le van írva társadalmi szempontból is, egy nulla, sőt, még annál is kevesebb. És akkor itt van ez ember, hittel fordul a názáreti Jézushoz. Ugyanez a megindultság, ez a megszántság jelenik meg a Lukács evangéliumában, amikor a 15. fejezetben a tékozó fiút látja meg az atya. Ugyanezt mondja, megindult a szíve az atyának. Megszánta a tékozó fiút. És ott is azt mondja, megölelte a tékozó fiút az atya. Ugyanez a lelkület, az Istennek a lelkület, az Istennek a szíve rajzolódik ki ebben. No, de hát mi történt, amikor Jézus gyógyított? Nézzük meg Ézsaiás próféta az események előtt 700 évvel született prófétai igéit, Istennek a szavát, Ézsaiás próféta könyve 53. rész 3. versében. Től. Megvetett volt, mondja Mesiásra, amely 700 éve később Krisztusban teljesedik be, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeim miatt kapott sebeket, bűneim miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindjárt tévéktünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Amikor a názáreti Jézus megérintette és átölelte ezt a beteg embert, akkor ebben nem csupán egy ember együttérzés nyilvánult meg. Ő a szent, a tiszta, az egészséges, azt mondta, hogy én leszek beteg helyetted. Megölelte, és átvette a betegségét. A leprás úgy gyógyult meg, hogy a názáreti is azt mondta, magamhoz ölellek, és átveszem rólad. És amikor megölelte ezt a beteg embert, ezt a betegséget, az elutasítottságot, az elvetettséget, a szívének minden fájdalmát, és a bűn betegségét mind magára vette Krisztus. És mikor látjátok nagypénteken szenvedni a názáreti Jézust, összetörve, megkorbácsolva, megkínozva, keresztre feszítve, akkor ott volt rajta mindaz. Amit mikor téged magához ölelt, átvette. Egyikünk se tudná ezt megtenni. Mert mindenkinek megvan a maga csomagja. Ami átadni való, a bűnbetegségünk. Egyébként a názáreti Jézus az, aki tiszta és tökéletes, aki meg tudta tenni azt, hogy mikor megölelt ezt az embert, azért tisztult meg. Azt mondta, én leszek beteg helyetted. Kedveseim, nem gyógyulhat meg senki rajtunk keresztül, ha nincs ilyen irgalom bennünk. Ha nem tudunk legalább valami hasonló együttérzéssel imádkozni az emberekért. Hogy tudnánk segíteni rajtuk, ha nem jár el a szívünkkel az Istennek ez a fajta szeretete és irgalma. Ha nem indul meg a szívünk a félelmeik láttán. Nem indul meg a szívünk a nyomorúságuk láttán. Mert bennetek az erő, a szeretet és a józanság szereme, a csodatévő erő, az Istennek szeretete, és a tisztán látás, a tiszta gondolkodás. Így olvastuk, pedig a mi vétkeim miatt kapott sebeket. Bűneim miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Megölel a leprás tehát, és átveszi a betegséget, átveszi a bűnterhet az életéről, és akkor azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg. Te tiszta leszel, én pedig átok leszek. Te tiszta leszel, szent, én meg átkozott leszek. Azt mondja a Biblia, hogy átokká lett Krisztus értünk. A bennünket terhelő adóságot fölvitte testében a fára, és oda szegezték. Azt mondja a Biblia. Ki fizette a bűneim büntetését? Ki szeret téged ennyire? A haverok? A szüleid? Ki szeret téged ennyire ezen a világon? Ki foglalkozik veled, hogy mi történik veled? Egyedül Jézus? Egyedül Jézus tud téged így szeretni, és azok, akiben Isten szeretete van. Péternek a szívét annyira megérinti, amikor názáreti Jézusról tanúbizonyságot tesz Ézsaiásnak a proféciája, hogy a Péter első levelében a másik rész 22. versétől idézi is. Azt mondja, ő már mint Jézus Krisztus nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta azt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Vigyázz, senkinek ne mondd el, mondja Jézus ennek az embernek. Tudunk arról, hogy vannak varázslók, okkult személyek, boszorkányok, vannak regék, mondák, ősi történetek, eposzok. Magyaroknak is van ilyen ősi eredetmondájuk, és sok népnek van ilyen, ezeket történelemből tanultuk is, meg irodalomból tanultuk is. Tehát az, hogy csodák vannak, ilyen mese szinten, ezt tudjuk. És mondják néhányan, a mese az egész, kitalálták. Szoktam mondani, hogy most viccelsz? Tehát tényleg el tudod képzelni, hogy egyszerű halászok és vámszerők ilyen komplex tanításokat, amit a názáreti Jézus mondott meg, ilyen történeteket, amit ő tett, ami soha nem történt korábban. Soha. Senki nem tett ilyeneket. Ilyen tömegben aztán végképp nem. Tehát soha. Tehát mit tudsz kitalálni? Amit valamilyen elképzelésednek kapcsolatot van a valósággal. És ahhoz képest tudod szőnni a meséket, a regéket. Tehát lehetett, hogy kitaláljon valaki. A másik dolog. Miért hírezteltek volna egy mindenki által elvetett názáreti ácsról ilyen csoda dolgokat? Mi értelme lett volna valakiről csodálatos dolgokat szőnni, mint valami nagy valakiről, aki mi nagy valakink, ha mindenki elvetette. És szégyen volt Jézus Krisztusba hinni abban az időben. Bűncselekmény volt Krisztusba hinni abban az időben. Megbírságolták, megbüntették, üldözték, börtönbe vetették, a vagyonát elkobozták annak, aki Jézusról tett bizonyságot. Mi értelme lett volna csodákat mellé tenni valakinek, akit mindenki más elvetett? Nem logikus. A názáreti Jézus csoda dolgainak semmi közük nincsen az okkult varázsláshoz. Néhány dolgot kiemeltem itt. Nincs köze tehát az, hogy csoda tetteinek a varázsláshoz, vagy a mágiához. Nem sötétben, nem is önkívületi állapotban, hanem mindig nyilvánosan és teljes józanságban történik a csoda. Nem valami titkos, ködös, rejtett dologról van szó, hanem nyíltan, világosan. Nem jellemezte az extatikus megnyilvánulás. Jézus nem transzban cselekedett, mint egyébként ezeknek a okkult erőknek a képviselői. És soha semmiféle honoráriumot nem fogadott el a gyógyításért. Semmit. Sőt, még a dicsőséget is mindig az atyának adta. Azt mondta, az Istent imád, az Isten tisztelt. Ő dicsőítsd. És nézzétek meg a názáreti Jézus gyógyítói csodájának a gyümölcse mindig, hogy az emberek Istent kezdik magasztalni. És nem azt mondják, mennyi lóvé kell, mennyibe kerül a csoda. Ebben is markánsan különbözik a názáreti Jézus az okkult praktikákat, cselekvők, csoda dolgaitól. Jézus soha nem tűrte, hogy csodatévőnek tartsák, vagy nevezzék. Sem a világiaktól, kiválóktól, sem a tanítványaitól. A csodáit erőteljes szóval viszi végbe. Azt mondja, egyszer akarom, tisztulj meg, és kész. Nincs semmi egyéb. Akarom, tisztulj meg, röviden, egyszerűen, semmi sok beszéd nincs benne. Akarom, tisztulj meg, kész. És az ő szava hordozta a hatalmat és az erőt. Fontos üzenetet hordoztak csodatettei, és a csodáit nem öncélúan tette, hanem ezáltal is bizonyította, hogy elérkezett hozzátok az Istennek országa. A csodái soha nem választhatók el az evangélium üzenetétől, az Isten országáról való jó hírtől. Ebben is jelentősen különbözik az okkult erők által végezett csodáktól. A csodái Jézusnak mindig feltételezik a hitet. És a hit pedig a Jézus küldetésébe vetett hit volt. Amikor a leprás azt mondta, ha akarod, meg tudsz tisztítani, ez azt jelentette, hogy hiszem te vagy a Mesiás. Mert minden zsidó tudta, hogy csak a Mesiás tudja megtisztítani a leprás embert. Senki más. És amikor a leprás ember oda térdepelt Jézushoz pár méter távolságban, akkor azt mondta, te vagy a Mesiás. Ezért, ha te akarsz engem, akkor te meg tudsz engem gyógyítani. A hit, mindig a bibliai hit, az Jézus személyébe és küldetésébe vetett hit is volt egyben. És mondok még néhány hittel kapcsolatos néhány fontos dolgot. A hitetlenség volt az, ami miatt nem tudott csodát tenni Názáretben. Ugyanaz a Jézus. És a hitetlenség volt az, ami miatt a tanítványai nem tudták kiűzni egy holdkórus megszállott fiúgyermekből a gonosz szellemet. Jézus azt mondja, meddig szenvedlek titeket? Kicsi hitűek. Minden lehetséges annak, aki hisz, mondja az apának. Az apa mondja, Uram, segíts a hitetlenségemet. Amikor Jézus megérinti és átöleli a leprást, az atya szeretete jut célhoz ebben az ölelésben. Aztán azt is mondja, hogy mutass meg magad a papnak Mózes törvénye szerint, azt mondja, bizonyságul nekik. Olyan egyszerű lenne azt mondani, hát igen, Jézus tisztelt a törvényt, és ezért küldte oda hozzájuk. De nem ez a valóság. Jézus ilyeneket kér, nem, ő nem reklámozta sosem magát ilyen dolgokba, hogy annyira be kell biztosítani magát a papoknál, hogy annyira fontos neki, hogy mit gondolnak róla az emberek. Őnek erre nem volt szüksége. Ő tudta kicsoda, és abban járt, amit ő képviselt, és ami a szívében, meg a valóságában megjelent. Nem ez volt a lényeg benne, hanem mikor elment ez a leprás ember, és azt mondta, hogy én x éve leprás voltam. Vizsgáljátok meg, és nyilvánítsatok tisztának. Mózes törvénye szerint. És amikor ezek a papok meg a nép vezetői azt mondták, hogy te tiszta vagy, akkor azt mondták, hogy eljött a Mesiás. Tehát egyszerűen ez ezt jelentette, hogy amikor mutasd meg nekik magadat, hogy saját maguk szembesüljenek azzal, akik nem hisznek én bennem, elvetnek engem, elutasítanak engem, hogy maguk mondják ki a saját szájukkal, hogy eljött a Mesiás. Mert nincs más megoldás. Hát erre ők azt a megoldást találták, hogy Beelzebub segítségül űzi ki az ördögöt, mert ezért időztem egy kicsit ennél az okkult és a Krisztus párhuzam vizsgálatánál. A hit és a csoda kapcsolatban állnak egymással. Mindenfelé elkezdte híresztelni, azt mondja az írás, pedig megtiltotta neki, de mindenfelé elkezdte híresztelni, mi történt vele. Majd mindjárt visszatérünk erre is. A csodák ébresztik a hitet, de ki nem kényszerítik azt. A csodák ébresztik a hitet, de nem kényszerítik ki. Mindjárt még mondok egy pár gondolatot, és akkor érteni fogod jobban. A csoda nem kísérlet, mely bizonyítja a hitet. És éppen ezért nem kényszerített rá, mert mindig eleve feltételezi azt. Tehát csoda nem történhet hit nélkül. A csoda nem kísérlet, hogy hát imádkozok, érted, hadd mutatkozzon meg a hatalmi Istennek, majd most megpróbáljuk. Ez nem egy ilyen kísérlet. Nem jelenti azt, hogy imádkozunk a betegekért, csak ha nincs konkrétan a Szentlélektől indítatásunk, hogy azért a betegért imádkozunk, hogy imádkozunk általánosságban, és nem mondjuk, hogy most csoda fog történni. Hanem legyünk olyanok, mint ez a leprás, térdepeljünk le, és mondjuk, Uram, ha akarod, meg tudod tisztítani. De adhat Isten kijelentést is. Hogy imádkozzatok érte, mert Isten most ezen a keresztül adott neki hitet, és meg fogja tenni. Ne feledjük, igen, még itt van egy-két gondolat. Amikor valaki csodát tapasztal, ez már eleve feltételezi az emberben azt, hogy fogadja Isten országát. Tehát hisz a názáreti Jézus Krisztusban, és hisz az evangéliumban. Amikor csodát tapasztal, ez már biztosan mutatja azt, hogy valamilyen mértékű hitre eljutott. Ez még nem jelent azt, hogy üdvözül is, de valamilyen hittel már rendelkezik. Hisz valamilyen mértékben az Istenben. Hisz valamilyen mértékben Krisztusban. Nem jelenti azt, hogy neki adta az életét. 10 leprás van egy alkalommal, amikor oda mennek Jézushoz. Ez benne van az evangéliumban. Ugyanígy mennek hozzá, hogy tisztítsa meg őket. Jézus elküldi őket, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, ugyanez a történet, és mire odaértek, megtisztultok. Elmegy a 10 leprás, oda mennek a templomba, belépnek, engedelmeskednek, hittel fogadják Jézus szavát, mind a 10, hittel fogadta Jézus szavát, befogadta Jézus szavát, és mindegyik Jézus szavára hittel cselekszik. És meg is tapasztalták a Jézusba vetett hitüknek a gyümölcsét, mind a 10 megtisztult. Így van? Igen ám. Hány ment vissza? Egy. Egyetlen egy ment vissza. És erről az egyről azt olvassuk, hogy leborult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Áldotta az Istent. Lukás 17-ben olvassuk a történetet. És ez az egy nem zsidó volt. Azt mondja, samáriai. Nem is zsidó volt. Ez az egy ember. És akkor azt mondja neki az Úr Jézus, ott van, hálálkodik a lábainál, meg fogja azt mondani, emelkedj fel, kelj fel, barátom. Most már mehetsz. Mert a hited nem csak meggyógyított téged, hanem meg is tartott. Te, barátom, velem leszel a mennyországba. És ennek a leprás embernek a megtisztulása pontosan ez ebben a csodálatos. Azt mondta az Úr Jézus, az istentelen szegény bűnösök, akiket leírtak és kiírtak a társadalomból, mind velem lesznek a mennyországba, akik én bennem hisznek. Akik én bennem hisznek. A csoda tehát hitet feltételez, de nem követeli vagy kényszeríti ki a hitet. Sok csodát tett Jézus az emberek szeme láttára, mégsem hittek benne. És akkor ugye azt olvastuk, hogy mindenfelé elkezdte híresztelni. Egyébként a képen láttok 2 lábnyomot, és majd 1 lábnyom lesz belőle. Ugye az, amikor az ember maga útján jár, és találkozik Krisztussal, és aztán pedig elkezdi a Krisztus útját választva menni az Isten országa útján. Meggyógyul, megszabadul, az örök élet reménységet töltél az szívét, és hát nem tud hallgatni. Azt mondja a Biblia, hogy mindenfelé elkezdte híresztelni, mondani, hogy mit tett vele a názáreti Jézus. Leprás voltam, oda mentem Jézushoz, mondtam neki, akarod, meg tudsz tisztítani, és nézzétek, megtisztítod, meg van bocsátva minden bűnöm. Halleluja. Ez így lehetett. Ugrándozott, örvendezett. Nem volt tanfolyamon, hogy hogyan kell evangelizálni 10 pontban. Nem volt neki zöld füzete, lila füzete, kék füzete, még bibliája se volt. De tudjátok, milyen volt? Élő hite, az volt. Közössége az élő Istennel, az volt neki. Mert mikor az Úr Jézus magához ölelt, azt mondta, befogadlak téged az Atya Isten közösségébe. Tiéd az Isten országa. Miért? Mert benned van Isten országa. Ott van benned a hit az Isten országa, betett hit. Mert hiszel abban, hogy én vagyok a Mesiás. Halleluja! Megszabadult az ember a bűn halálos leprájától. Megtisztult a szíve. Jézus Krisztus megszabadította őt. Oda ment az igazi orvoshoz, aki egyedül gyógyulást tud hozni az ember életében. A koronavírusból is. Amen. Gyógyulást, szabadítást és oltalmat tud adni az Isten. Halleluja. Nem kényszeríték a hitet, de a csoda hitet ébreszt. A csoda feltételezi a hitet, hogy benned ott van a hit. Nem csak úgy általában, hanem az a hit, hogy hiszed ki a názareti Jézus Krisztus, és hiszed, mi az ő küldetése. Miért jött? Ennek, ez mindig az evangéliumi hitben ez a kettő találkozott. Hittek abban, hogy kicsoda ő, és hogy mi a küldetése. Mind a kettőben hittek ezek az emberek. Bárcsak ma a hazánkban, szerte a világon minél több ember úgy menne oda a názareti Jézus Krisztushoz, hogy leborulna, és azt mondja, Úr Jézus, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Amen. És értsétek meg, nektek, akik megtisztítotok, nem a dolgotok, hogy otthon maradjatok vasárnap, meg az ima alkalmakról, hanem hogy imádkozzatok, amíg lehet. Ha kijárási tilalom van, az más kérdés. De amíg mi összejöttünk imádkozni, minden okos szellemi ember azt mondja, szellemi erő és potenciál van a hívők imádságában. Mit gondol az ördög? Szellemi erő és potenciál van a hívők imádságában. Mit kell csinálni? Megakadályozni. Félelemmel megkötözni őket. A hitetlenséget elültetni a szívükbe. A jövőtől félelemmel átjárna a lelküket, a gondolataikat. Mit akar a Szentlélek? Az erőt. A csodatévő hatalom az erő. Az isteni szeretet. A tapasztalata és valósága, hogy átölel Jézus Krisztus, és leveszi a betegséget. És józan tiszta gondolat. Józan tiszta gondolkodás. Tisztánlátás. Nem hőbörgés. Felelőtlen vagdalkózás. De nem egy max fog megvédeni téged, hanem a názareti Jézus Krisztus. És ha el kell menni, hozzámegyünk. Mi rossz dolog történhet velünk? Én nem akarok még meghalni. De ha benned az örök élet reménysége van, nem félsz a haláltól. Mert az Isten fia megszabadított téged a haláltól félelemből, amely miatt rab voltál, mindaddig, amíg nem találkoztál vele. És ezért mondja az írás a római levélben, ha tehát száddal, olvassuk együtt, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk. Halleluja. Amen. Halleluja. És akkor a utolsó időknek a nagy eseményeit írja Lukács evangéliumában le. Az evangélista erre utalt a bevezetőben Attila is, hogy ez még csak a kezdete, még csak a vajudás kínjainak kezdete, még nem a vég. És ezzel kapcsolatban mond az Úr Jézus egy dolgot, amikor azt mondja, történnek az események, és az emberek átjárja a félelem. Meg is néztem az összes igét most Bibliában, amikor azt mondja a Biblia, hogy megdermedt bennük a szívük. És akkor azt mondja, de ez alkalom lesz nektek arra, hogy tanúságot tegyetek. Ez alkalom nektek arra, hogy hirdessétek, hogy ki nektek az Úr Jézus Krisztus. És hogy miért jött el. És igenis, neki hatalma van arra, hogy megállítsa az ország határnál a vírust. Megállítsa az ajtódnál a vírust. Megállítsa a fülednél, a szádnál, a szemednél a vírust. Kezdetem most helyetted. Ezért van szükség józanságra. Hőbörgés helyett. De mosasz te kezed. Most itt vagy, és szétadtuk a székeket, igyekeztünk limitálni a létszámot, minden megtettünk, ami emberek lehet tenni. De bocsáss meg, mennyire vagy nagyobb biztonságban a villamoson? Vagy a munkahelyeden? Azt se tudod a mosdóban, amikor kimégy, le lett-e feltétlenítve az előtte révő után a fogója. Lehet, pssst! És te megmosod a kezedet, és elzár a csapot. Steril vagyok, lalala. Nem jó bőstelenségre, nem Isten kísértésre bátorítalak titeket, hanem arra, hogy ne engedjetek az ördögi félelemnek. És hogy nehogy a félelem befogja a szánkat. Nekünk a dolgunk, hogy imádkozzunk. És igen, kutya kötelesünk imádkozni az ország vezetőiért, hogy jó döntést hozzanak. Adjon az Isten bölcsességet. És kötelesünk imádkozni az egészségügyi ellátó rendszerben dolgozókért, hogy oltalmazza meg őket azon a betegségtől, hogy legyenek bátrak, és végezzék a munkájukat, hogy legyen kellő számú, aki egészségügyi ellátó szervezetben lévő személy, aki tud segíteni azokon, akik betegek. És az Úr oltalmazza az embereket hazánkban, és szerte a világon. És ebben a helyzetben minél többen menjenek oda az Úr Jézushoz. Ezzel a hittel. És azt mondják, akarod, meg tudsz tisztítani. Akarod, meg tudsz oltalmazni. Akarod, meg tudsz menteni, Úr Jézus! És ez a hit az, amely megjelenik benned, mint csodatévő erő. És nem hőbörögsz, nem fölébe emeld a másiknak magad. Nem gondolod, hogy egy külön hívő vagy, mert te itt vagy, a másik nem jött el. Mert tartozol azzal, hogy az erőtlen gyengeségeit hordozzad, mert benned Isten szeretete van. Isten szelleme lakozik benned. És benned van az Isten csodatévő ereje, nem csak erő van benned, mint egy okkult emberben, hanem benned van az Isten természetfeletti szeretete, amelyen megölelt ezt a beteget. És benned van az a hit, hogyha az embereket megöli az Úr Jézus Krisztus, akkor átveszi róluk a bűnterhét. Nem te, hanem Jézus. És nyersz a Szent Szellem által igaz bölcsességet, józanságot, hőbörgés nélküli szabad életet. Határozzátok el a szívetekben, hogy nem gondolkodtok előre a védekezésem, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tudnak ellenállni, vagy ellenmondani egyetlen ellenfeletek sem. Folytatja a názáreti Jézus. Legyetek tehát tanúbizonyságtevők, tanúskodjatok, legyetek bizonyítékok ebben a világban arra nézve, hogy él az Úr. Itt az idő. Itt az idő. Azt mondja egyik kollégám, na mi van? Nem viccelősz most már a koronavírussal? Mondom, ennek már a felesett tréfa. De mondtam, hogy idegesnek tűnök? Hát nem. Mondom, nem is vagyok az. De imádkozom. És küldtem az igéket neki is. Olvasd ezeket az igéket el. És írókozét levél igéit ugyanígy elküldtem neki is, mint ahogy nektek most felolvastam. Mert a dolgunk az, hogy hirdessük az evangéliumot. Ki tudja, kiben támaszt hitet. Ezekben a napokban. Adja meg az Úr, hogy minél többen így, mint ez az ember, átéljék az Istennek csodatévő hatalmát, szeretetét, és megtérjenek azzal a józan bölcsességgel, amely a Szent Szellemre jellemző. És így ezzel a hittel, bizonságtevő lélekkel és élettel szabadon járunk ebben a világban. Persze mondom, mosd meg a kezed, vedd fel a maszkot, ha akarod, én nem mondom, ne tedd, de értsd meg, nem ezek mentenek meg téged. A pokoltól semmigép. A vírustól lehet megmentenek, de a lelkedet nem teszik tisztává. Az csak Jézus tudja megtenni. Ő tud megszabadítani. A félelemtől se tudnak megszabadítani. Megmosodod a kezed 5-20-40-szer egy nap. A félelmet nem tudod kimosni a szívedből. Az csak az Úr Jézus tudja elvenni tőled. És azoktól is, hogy körülötted élnek. De ő el tudja. És akik itt érdelnek el, azt mondják, akarod, meg tudsz tisztítani, megteszi velük. Tudtok egy vastag ámen mondani erre? Ámen, halleluja. Dicsőség az Úrnak.